Jó estét kívánok!
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat, és a mai este folyamán egy nagyon-nagyon tartalmas és nagyon érdekes beszélgetésben lesz így a témánk révén részünk, illetve a hallgatóknak is, hiszen egy olyan témát próbálunk érinteni, ami nagyon sok ember életében akár közvetetten, vagy akár csak nehézségeken keresztül, de jelen van. És ez a téma pedig arról szól, hogy az ember életében lehetnek, és ugye vannak is nehézségek, viszont ezekből a nehézségekből akármilyen nehéz helyzetnek is tűnik adott pillanatban, van remény és lehetőség, hogy ebből ki lehet lépni. Na, de nem is szeretnék ennyire előre rohanni, így a műsor elején pár szóban mi lenne az, amit így megosztanál most jelenlegi önmagaddal kapcsolatban, így a hallgatókkal?
Hát elsősorban azt, hogy 27 éves vagyok, jelenleg szociális munkásként dolgozom, szociális munkahallgató is vagyok a Károlin, és párkapcsolatban élek van egy kedvesem, és felépülő szenvedélybeteg vagyok, nyilván ez az apropója, hogy itt vagyok a műsorban. Voltam terápián, hosszú terápián, ez azt gondolom, hogy lényeges, tehát hogy ezt szoktam is hangsúlyozni, hogyha erről beszélgetek bárkivel, akár sorstárs, akár nem, hogy fontos, hogy hosszúak ezek a terápiák, és azért általában fölmerül az, hogy ez a terápia miért ilyen hosszú, és akár sorstársak révén, hogy lehetne ez rövidebb is, én azt gondolom, hogy mindenkinek a jól felfogott érdeke, hogy talán ne legyenek ezek a terápiák rövidek. Hát és ezt követően, a terápia követően egy ilyen új, nem is azt kell mondanom, hogy egy új életépítésben, nem egy ilyen életépítésben vagyok, ugyanazokkal a nehézségekkel küzdök, azt gondolom, mint általában fiatal felnőttek. Én nem érzem nagy, akár hátránynak, akár nehézségnek az, hogy volt az a 10-12 év szerhasználat, és az a 15-6 hónap terápia, amiben én voltam, vagy részt vettem. Azt gondolom, ennyi így nagyjából.
És akkor ugye, hogyha visszakanyarodunk így pár évet a múltba, vagy amennyit majd ebből természetesen szeretnél magadból megosztani, hogyan indultak a te nehézségeid, vagy mikkel indultak el az első lépcsők, hogy ugye említetted, hogy szenvedélybeteggé váltál. Mi volt az, ami odáig vezetett, illetve mi volt az, ami jellemezte ezt az időszakot, hogyha tényleg csak olyan szinten, amennyit szeretném ebből megosztani, pár gondolatot megosztanál esetleg?
Mióta ennek az egész terápiás időszaknak így vége, azóta nem igazán, vagy nem túl sokszor beszéltem erről, vagy nem túl sokszor beszélek csak akár sorstársakkal, és időfele azon gondolkodtam, hogy alapvetően nem is szeretek beszélni különösen azokról, tehát így az eseményekről, amik történtek, de nem azért, mert még mindig akár dolgoznának bennem így az ahhoz kapcsolódó negatív érzések, hiszen pont a terápiának az volt a lényege, hogy így a múlttal valahogy egy megküzdés, a szégyennel, a bűntudattal, ezekkel a negatív érzésekkel, a félelemmel, a szorongással történjen egy valamiféle megküzdés, egy leszámolás, hanem inkább azért nem, mert általában ilyenkor így az eseményekről kezdünk el beszélni, hogy azért ekkor kezdtem el használni ezt és azt, tehát ez nálam is egyébként egy ilyen viszonylag szokványosnak mondható szerhasználói karrier, alkohollal indult, és akkor egy-két évre rákezdődött a kábítószereknek a kipróbálása, és akkor ez így fokozódott, de annál szerintem sokkal fontosabb volt az a már a terápián, illetve az akkor zajló időszakban az a felismerés, hogy ez az így sokkal korábban kezdődik. Tehát, hogy egyrészt nem a szerhasználattal indul, másrészt meg nem feltétlen ezek az események a fontosak, hanem az a bennem zajló, vagy a bennem lévő történések, amik voltak, amik végül kiváltották a szerhasználatot, és hogy ez volt a fontos, és hát utólag is, tehát így innen ülve is meg vagyok győződve arról, hogy egy hogy érzelmi nehézségek voltak, ezek a problémák, amik szerhasználatban csúcsosodtak ki, és ahogy elkezdtem kezelni, tehát hogy ahogy elkezdtem megtanulni, hát így kompetenciaszerűen, így képességszerűen új megoldásokat hozni a nehézségeimre, úgy kerültem egyre és egyre jobb, nem tudom én, állapotba is, érzelmi állapotba, mentális állapotba, spirituális állapotba, és úgy kezdett épülni az életem. És ez természetesen szükség volt segítségre, és szükség volt egy ilyen jó hosszú tanulásra.
Mi volt az, ami arra ösztönzött, vagy segített neked abban, hogy merj a segítséget kérni? Vagy hogy jött az, hogy te segítséget kaptál?
Hát ez így jóval a terápiát megelőzően kezdődött, tehát ezt a terápiát, ezt az addiktológiai típusú terápiát megelőzően kezdődött. Ennek részint az oka az, hogy én magam is szembesültem azzal, hogy fenntarthatatlan az az élet, amit élek, és ez mindenféle szempontból, tehát hogy anyagilag, kapcsolatilag, egészségileg, és mentálisan, mindenféle szempontból, és olyannyira fenntarthatatlan, hogy tényleg hát így a látszódott, hogy ennek egy iránya van, az meg a halál, és hogy ez időről időre ilyen életeseményekhez kötődően azért csak szembesültem vele, és akkor csak erősödött bennem az, hogy ha nem kérek segítséget, akkor ez egy véges játék, amit én játszok tulajdonképpen. Ezt így értelmileg egészen jól átláttam, viszonylag hamar. Viszont ennek a hátterében az érzések azért viszonylag sokáig tudtak így távol tartani attól, hogy tényleg, tehát, hogy tényleg azt a segítséget kérjem, amikor megkapom a segítséget, akkor el tudjam fogadni a segítséget, hogy akkor el tudja kezdeni változni, egyáltalán akarjak változni, egyáltalán érdekeljen az, hogy mi történt velem, mi történik velem, hogy miért van az bennem, ami, és miért vannak olyan válaszaim, amilyenek. Sok munka volt ez, meg sok azt gondolom, hogy megéri egy ilyen munkába belekezdeni, de nagyon nehéz, különösen az elején, mert nem látja az ember a végét. Pont tegnap meséltem egy sorstársi közösségben ezt, hogy én azt gondoltam, hogy most nem vagyok oké, és akkor jöjjön ide valaki, vagy én elmegyek valahova, és akkor ott majd segítsen valaki, hogy oké legyek, és akkor ennek van egy végpontja, és akkor minden rendben van, és aztán azért ezzel nehéz volt szembesülni, hogy így, nem így működik.
És gondolom ez egy abszolút egy hosszú folyamat, ami valószínűleg ugye az önismereti szintéren tovább tart, miután a terápiád is befejeződött. Tehát, hogy ez az önismereti rész, ez a terápia befejeztével nem fejeződött be.
És hogy nem is csak, hogy nem fejeződik be, hanem azt gondolom, hogy ez adja azt a lehet azt mondani, hogy azt a pluszt, lehet azt mondani, hogy ez adja azt a töbletet, amit nem, tehát, hogy bármikor, amikor megkérdezik, hogy hol és mikor csinálnék mást az életemben, ennek okán nem nagyon tudom azt mondani, hogy tehát, hogy ez a lehetőség önmagam megismerésére, a lehetőség arra, és ez ugye megadatott, a lehetőség arra, hogy egy picit tisztában tudjak látni azzal kapcsolatban, hogy mit miért csinálok, mi hogyan hat rám, hogy megtanulhassam magamról azt, hogy érzek dolgokat, ezt ki lehet mondani, hogy lehetek önmagam, hogy viselkedhetek úgy, amilyen én vagyok. Ez egy olyan felszabadító erővel hatott, hogy ez egy picit, azt gondolom, hogy ezt is lehet addiktívan csinálni. Tehát, hogy ez nagyon felszabadító, és nagyon lehet azt érezni, hogy ezt én így szeretném, és még. És azt gondolom, hogy ez nem rossz. Tehát, hogy
és volt bármilyen konkrét cél, amit így megfogalmaztál, mielőtt, tehát a terápiát kezdetekor, hogy te ezt vagy ezt szeretnéd elérni, vagy így több cél is volt, vagy nem kellett konkrétan ezeket így megfogalmazni?
Ilyen azt gondolom, hogy ilyen, szóval na, most csak magamról beszélek, persze, de azért általában persze. Ez így megjelenik, hogy nem, egy terápia elején az ember nem tudja, hogy mit akar. Azt tudja, hogy mit nem akar. Azt tudja, hogy én többé ezt nem akarom, hogy ez nekem sok volt, hogy én ezt és ezt teljesen elrontottam, teljesen más irányba mentem. Azt egyáltalán nem tudtam megfogalmazni, hogy én mit szeretnék. Aztán majd később, amikor már eltelt az jó néhány hónap, főleg az első időszak egy nagyon zűrzavaros időszak mondjuk egy terápián, azt követően kezdtem el látni olyasmit, amit én is szerettem volna. Tehát, hogy voltak olyan munkatársak körülöttem, voltak olyan, akik terápiás munkatársak, akik nekünk, akik javarészt egyébként felépülő függők, tehát példaképpen tudtak állni előttünk, akik tudtak mutatni olyat, ami vonzóvá vált, és akkor innentől ki lehetett jelölni, hogy így mi az, amit én is szeretnék. És nem csak akár az egy-egy személyhez kapcsolódó egy-egy dolog, viselkedés, működés, élethelyzet, akármi. Egyszerűen például az, hogy láttam, hogy tudnak és mernek sokan őszinték lenni, hogy tudnak és mernek nyitottak lenni, és ez nekem is vonzó lett, és aztán ez célként megjelent, hogy ezt én is szeretném. Tehát, hogy szeretnék így. És akkor utána ez így más dolgokra is igaz lett, és akkor egy ilyen magától működő folyamat lett.
És hogyha egy kicsit kitágítjuk ugye ezt a gondolatkört, és a saját függőségi helyzetedből megpróbálunk közelíteni a többi fiatal felé, nem feltétlenül függőségi problémákkal küzdő vagy nehézségeket élő fiatalok felé, hanem csak úgy a fiatalok felé, akiknek bármilyen nehézségeik, gondjaik vannak. Ugye a te esetedben te felismerted annak szükségét, hogy segítséget kérj. De hogy szerinted, mert én úgy látom, hogy nagyon sok fiatal, akármilyen problémával találkozik, sokszor fél segítséget kérni. Mit gondolsz, vagy hogy van-e ezzel kapcsolatban bármi gondolatod, hogy mi lehet ennek a miért félnek a fiatalok? Vagy hogy mivel tudnád esetleg őket egy-két mondattal ösztönözni, hogy miért éri meg mégis segítséget kérni? Vagy, tehát, hogy...
Élő, nagyon élő, bennem is élő az, hogy miért, nem egy ilyen nagy volumenű dologgal kapcsolatban, hanem akár egy apró dologgal kapcsolatban is, hogy miért nehéz segítséget kérni, igen. Vagy egy kisebb problémával kapcsolatban, és nekem ez is fontos volt, és így próbáltam ennek így a végére járni, így magammal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy sokan vagyunk így, hogy viszonylag kicsi korban, elég korán azt gondolom, hogy elveszítjük a bizalmunkat a felnőttek iránt, a szülők iránt, a tanárok iránt, és hogy ez semmi másnak nem, azt gondolom, semmi másnak nem köszönhető, csak annak, hogyha nem találkozunk hiteles példákkal, hogyha nem találkozunk hiteles olyan személyekkel, aki felé lehet bizalommal fordulni, és azt gondolom, hogy ez az egyik oka, a másik az talán inkább egy ilyen személyből fakadó, mindenkinél azt gondolom, hogy ez egy picit más. Én nem bíztam a felnőttekbe. Egyáltalán semmilyen szinten, és így nem lehet segítséget kérni.
Tehát, hogy valamilyen pozitív jellegű tapasztalatra szükség van a felnőttekkel kapcsolatban, hogy merjünk kérni, hogy bízunk abba, hogy akkor, ha kérünk, akkor nem elzavarnak, hanem segítenek nekünk, erre gondolsz?
Igen, tehát, hogy az, hogy van egy nyitottság abba, hogy hogyan reagál mondjuk egy felnőtt. Mert most ugye, ha gyerekekről beszélek, vagy fiatalokra, de amikor már egy fiatal felnőttről beszélünk, ott már kialakult dolgokról beszélünk. Tehát, hogy szerintem sokkal korábban kell közelíteni ezt a kérdést. Hogy a szülők valójában mondjuk nem, azt gondolom, hogy nem kíváncsiak a saját gyerekeikre, nem kíváncsiak, vagy talán azt tudom mondani, hogy én ezzel találkozom, vagy ez az én saját élményem, hogy nehezen tudnak közelíteni hozzájuk, nehezen lehet fölvenni a kapcsolatot, és nem alakul ki az a bizalom, ami ahhoz szükséges, hogy meg lehessen nyílni nehézségekkel, problémákkal, bármivel kapcsolatban. Ez a szorongás, meg ez a félelem lesz a meghatározó, és így nagyon nehéz segítséget kérni.
És hogyha mondjuk mégis megtapasztalja fiatal felnőtt korban, hogy, hogy mégis működhet ez a dolog, akkor még szerinted ezen lehet változtatni? Tehát, hogy egy addig begyakorolt, vagy igen, átélt bizalmatlanságból lehet bizalmi viszonyt kovácsolni így általánosságban a felnőttek felé?
Én azt gondolom, igen, és nem, tehát hogy utána is hordozzuk, én azt gondolom, ezt a bizalmatlanságot. Tehát úgy utána is nehezen lépünk oda egymáshoz, és kérünk segítséget, és merünk, vagy tudunk nyíltan és mélyen beszélgetni egymással, akár a problémáinkról, akár az örömeinkről. Tehát, hogy azt is szerintem fontos hangsúlyozni, hogy az örömeinkről, boldogságunkról is viszonylag nehezen, én azt látom legalábbis, hogy viszonylag nehezen kommunikálunk, vagy nehezen beszélünk. Én szerintem lehet változtatni, bármikor lehet változtatni, bármilyen mélyről lehet változtatni, és én nem akarom ezzel akár a szülőket, akár a tanárokat, akár a felnőttet, tehát hogy nem egy ilyen felelősségre vonás, vagy egy ilyen felelősség. A felelősség az azt gondolom van, és meg is oszlik. Tehát, hogy valamilyen szinten mindenki felelős, csak azt lehet kiválogatni, hogy kinél mennyire van ez a, vagy mennyi van ebből. Én azt gondolom, hogy, hogy ebbe így generációra generációra rossz mintákat hozunk, és akkor ez megy tovább, és hogy ezt ilyen minta átírással lehet rajta változtatni. De például ha a szerhasználatnál maradunk, akkor egy elképzelhetetlen, szinte elképzelhetetlennek tartom, hogy egy szerhasználó fiatal az nem kortárssal fogja megbeszélni ezt a problémáját, mert egyszerűen a reakció, ami egy szülőtől, vagy egy tanártól, vagy egy bármilyen idősebb, akár, tehát bármilyen ilyen személytől érkezik, az egyszerűen nem tudja támogatni az ő segítségkérését, az ő változási szándékát, ha van ilyen, vagy egyáltalán azt a lehetőséget, hogy ő próbáljon változni. És azt gondolom, hogy ez alapvetően nem baj, mert ezt is meg kellene tanulni, és azt gondolom, hogy a szülőknek, tanároknak meg kellene ezt egyszerűen tanulni, meg kellene tanítani, hogy hogyan kell reagálni egy ilyen helyzetbe, és nekik, ők hogyan tudnak segíteni a kompetencia határukon belül, és aztán milyen más segítség jöhet szóba egy ilyen helyzetben.
Most mielőtt tovább mennénk Marci történetében, hallgassunk meg egy Pintér Béla számot.
Gyermekként álmodtam, és elhittem, hogy úgy lesz minden, hisz tökéletes a világ. Én úgy gondoltam, mindenkinél minden rendben itt bent, nem kell félni, nem lesz semmi gáz. De aztán szépen lassan, veled együtt felébredtem, felvettük a hűvös plépofát. És tovább játszadoztunk, színlelve, hogy minden rendben, elhittük, hogy ennyi a világ. Az élet elsodort a kristálytiszta mennyországtól, de régen voltam már gyerek. Ma újra elhinném, mit tiszta szívvel hittem egykor, van élet a felhők felett. Közben szépen lassan, veled együtt elfogadtam, rövid az élet és nincs tovább. De a szívem úgy megdobban, ha az a régi tűz fellobban, habu alatt hiszik még parád. Elsodort a kristálytiszta mennyországtól, de régen voltam már gyerek. Ma újra elhiszem, mit tiszta szívvel hittem egykor, van élet a felhők felett. közben szépen lassan veled együtt elfogadta, örök az élet és van tovább. Hisz a szívem úgy megdobban, ha az a régi tűz fellobban, hamu alatt izzik még barát.
Sziasztok, újra itt vagyunk, és ez az Életre hangoló című műsorunk, és benne Marcival beszélgetünk és a történetéről. Ugye most ott fejeztük be, hogy miért is olyan nehéz a fiataloknak segítséget kérni, de ugye ő is eljutott oda, hogy segítséget kért, és hogyha mondjuk elindultál ezen az úton, most térjünk egy kicsit vissza akkor a rehabos időszakra, tehát hogy milyen olyan kapaszkodók voltak az életedben, amik ezeken az új lépések megtanulásán segítettek? Tehát mikbe vagy kikbe tudtál kapaszkodni?
Hát egy ilyen hosszú terápia, meg egy terápiás otthon azért úgy van kialakítva, hogy ott lehetőség szerint olyan emberek dolgoznak, akik tudják, hogy miről beszélnek, meg így mi történik azzal, aki így oda megy, és nekem az odaérkezéskor volt egy ilyen érzésem, hogy ami előtte nem igazán, hogy amikor úgy elkezdtem beszélgetni ott emberekkel, akkor így először éreztem azt, hogy itt valaki tudja, hogy miről van szó, tehát hogy így ők körülbelül tudják, hogy így velem mi történik.
Ezt miből érezted?
Egyszerűen az, hogy ha nagyon hasonló életeseményeken mentünk keresztül. Az, ami így érzelmileg történt velünk, azok is rendkívül hasonlóak. Tehát, hogy így ebbe volt egy ilyen nagyon nagy egymásra ismerés, és egyszerűen a különbség csak az volt, hogy vele ez 10 évvel ezt megelőzően történt velem, meg most, de hogy innentől hitelesen el tudtam fogadni azt, amit mond, mert egy hiteles személynek láttam, tudta, hogy körülbelül mi megyek keresztül, ha nem is 100%-ig pontosan, de hogy megközelítőleg pontosan tudta, hogy velem mi történik. Aztán van egy elég jól működő terápiás közösség, hol jól, hol kevésbé jól működő terápiás közösség egy ilyen házba, ami nagyon sokat segít. Tehát azt gondolom, hogy ott egy olyan mégiscsak azok, akik nekünk munkatársak, terápiás munkatársak segítettek, ott azért mégiscsak volt egy különbség, tehát hogy ők így sokkal előttünk jártak, volt egy távolság, sokat alakított rajtuk a józan időszak, ott mégis egyébként van mondjuk 30-35 srác összezárva, akik viszont tényleg ugyanabba a cipőbe járnak, ugyanabba az ágyba alszanak, ugyanabba az ebédlőbe esznek, és ugyanazt csinálják napról napra, és nagyon sokan elmennek, nagyon nagyott a fluktuáció, de azért mégis kialakul egy ilyen elég szoros kapcsolat néhány emberrel, nem is olyan kevéssel, azt gondolom, így, főleg ilyen hosszú idő alatt, és ezek a kapcsolatok nagyon, tehát hogy ezek így rendkívül sokat segítenek abba, hogyha jön valami nehézség, akkor az az ember személy szerint nekem nagyon sokat segítettek abba, hogy tudjak egészen jó reakciókat hozni, egészen jó válaszokat adni nehézségekre.
És ugye miután tehát egy elvégzed ezt a terápiát, vagy hát letelt az időszak, amiután úgy tűnt, hogy akkor ez 15 hónapos időszak volt, ugye, uh-huh. miután kijöttél, akkor eljöttél Ráckeresztúrról, utána ugye egy teljesen más életben találtad magadat, gondolom az addigi életedhez képest. Mik voltak ilyenkor a nehézségek, vagy te ezt hogy tapasztaltad? Más volt, mint az addigi, vagy könnyebb, nehezebb volt visszailleszkedni?
Azt hiszem, hogy az első hét volt olyan, ami ilyen nagyon nagy káosz volt bennem így érzelmileg. Azért ez egy mesterséges környezet volt, kicsit úgy kell elképzelni, hogy körülbelül nem kötelezően, de kezdetben kötelezően, később megajánlották, hogy így mit kell csinálni, vagy mi az, ami jó nekem, és akkor kicsit ez olyan, mint tényleg én úgy éltem meg, mint a felnőtti válásnál, hogy azt az utolsó lépést, amikor azt mondom, hogy magamért felelek, én vállalom a felelősséget a döntéseimért, és akkor ennek a terhét, tehát hogy így ennek van egy terhe, hogy innentől eddig azt megelőzően is azért már így, hogy úgy mondjam, visszakaptuk a kontrollt magunk fölött, és de mégis ott volt egy ilyen támogató védő környezet, amelyik szinte bármikor, bármilyen módon, vagy adott módon tudott segíteni azokban a helyzetekben, amikben így elakadásunk volt, és ezt hátrahagyni, az jár egy stresszel, meg jár egy bizonytalansággal, meg egy félelemmel, ami azt gondolom, hogy az első heteket, az első időszak, én magamról tudok beszélni, nekem az első egy hét volt, ami olyan nehezen, de azt kell, hogy mondjam, hogy én a kijövetelt követően egyből munkába álltam, és azt gondolom, hogy ebben benne van Isten kegyelme, hogy egyből tudtam dolgozni, olyan munkát tudtam vállalni, amit szerettem volna, amit én elterveztem bent, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Fölvettek a főiskolára, tehát hogy így minden dolog ellenére amit elterveztem, az megvalósult. Tehát hogy volt is bennem azért sok-sok pozitív érzés azzal kapcsolatban, hogy és egyébként sok-sok bizonytalanság is, tehát ahol elkezdtem dolgozni, ott is azért voltak nehézségek, beilleszkedni egy főiskolai közegbe, igaz, levelező, de akkor is minden mellett pedig egyáltalán az, hogy hogyan kezeljem a múltamat, hogyan kezeljem azt, hogy nekem szinte minden összekapcsolódik a szenvedélybetegséggel, ami azt megelőzően történt. Tehát, hogy minden a terápiával és a szenvedélybetegséggel kapcsolódik össze, és hogy ez nehéz volt, de egy idő után azért ez is ilyen elmúlt, megszokottá vált a szó olyan értelmében, hogy nem volt már olyan nehéz, nem volt olyan stresszes. A párkapcsolat is ilyen volt, az is egy ilyen nehéz, kezdeti nehézsége, de ott is, és ezért is rendkívül hálás vagyok, és ebben is azt látom, hogy nagyon fontos Isten munkája az életünkben, nem véletlen helyez oda, és nem véletlen helyez el úgy, hogy tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, és az nagyon nagy kegyelem volt, és nagyon állás vagyok érte, hogy olyan párkapcsolatot kezdtünk el élni a mostani kedvesemmel, ami nagyon nagy támogatást ad, és tudtam továbbvinni azokat a már addigra megszokott dolgokat, amik nekem fontosak voltak, hogy tudtam őszinte lenni, tudtam őszintén vállalni azt, amit érzek, azt, amit gondolok, és hogy egy ilyen párkapcsolati kezdés az egy nagy stressz, meg egy ilyen nagy nehézség, és én azt látom, hogy szenvedélybetegként, meg így szenvedélybetegeknél ez egy nagyon kritikus pont. Nagyon sokszor
Mármint a párkapcsolat?
Igen, tehát hogy a párkapcsolat az nem... Tehát hogy mondjuk rá, hogy visszaesési tényező, és az is tud lenni, én azt gondolom. Úgyhogy...
És nem volt benned egy olyan érzés, hogy mondjuk sietetnél dolgokat, vagy hogy elégedetlen lennél bármi miatt saját magaddal, vagy ez így, hogy így minden ilyen szépen alakult, akkor ez teljesen ilyen jó érzéssel töltött el?
Abszolút jelen van bennem. Tehát, hogy ez a sietetés, ez szerintem egy függő személyiséghez kapcsolódó ilyen személyiségjegy, tehát, hogy én azt magamon is azt látom, meg a sorstársaimon is azt látom, hogy mi mindent tegnap akarunk, vagy tegnap előtt akarunk, és ezt is kellett, hogy megértsem, ezt is kellett, hogy átérezzem, vagy hogy elkezdjem érezni, hogy annak ellenére, hogy valamivel kapcsolatban türelmetlen vagyok, vagy sietetni akarom, hogy ki tudjak nézni ebből a helyzetből, és tudjam látni, hogy lehet, hogy ezt érzem. Tehát, hogy lehet, hogy ez az érzés bennem, és akár valósnak is érzem ezt az érzést. Ugyanakkor el kell jutnom odáig, hogy amikor már látom is ezt, és tudok ezzel dolgozni, és hogy megértsem azt, hogy van, ahol, tehát, hogy a munkában munkára van szükség, és időre, és befektetett energia, és az fog megtérülni. Akár mennyire is szeretnék én előrébb járni, és egyébként ebben a terápia nagyon sokat segített, mert az azt gondolom, hogy nálam kifejezetten összefüggésben volt azzal, hogy sikerült levetkőzni olyan személyiségjegyeket, amik vagy javítani rajta, vagy ha úgy mondjam, vagy hát így csiszolni ezen, nem tudom, hogy mondjam jobban, hogy nem jár nekem minden, egyáltalán nem jár nekem minden, és igenis kőkeményen kell dolgozni azért, hogy ha valamit el szeretnék érni, és a rehabilitációban ez is egy tanulság volt, hogy attól, hogy én ott vagyok, attól én még nem leszek tiszta. Attól én még nem fogok változni, csak akkor, hogyha dolgozom, hogyha rendkívül sok munkát fektetek bele.
Igen, tehát ugye ez te is kell lesz, és gondolom, miután kijöttél, ugyanúgy voltak nehézségek, meg konfliktusok az életedben, de valahogy ezzel úgy, tehát hogy máshogyan tudtál megbirkózni. Mi volt a különbség a között, a Marci között, aki mondjuk kijött, és aki mondjuk bement. Persze bementél, akkor még rosszabb állapotban voltál, de hogy most hogyan állsz a konfliktusokhoz? Hogyan tekintesz most konfliktusokra is, és hogyan kezeled azokat az életedben?
Hát itt nekem a bentlét alatt volt egy ilyen nagyon nagy szemléletváltás, és nem tudom a hitet nem kihagyni ebből. Szándékosan mentem egyébként egy nem világi, hanem egy egyházi intézménybe. És most is azt gondolom, hogy egyébként van felépülésre lehetőség, vagy talán azt kell mondanom, hogy tudok hinni abba, hogy van felépülésre lehetőség hit nélkül is, de azt gondolom, hogy hittel egy egészen más minőségű felépülésről tudok beszélni, vagy lehet beszélni, és a maga ez a rehabilitáció, ami tényleg egy nagyon nagy változás, meg egy nagyon nagy szemléletváltás volt, meg egy nagyon nagy tanulás, egy nagyon hosszú tanulás arról, hogy én milyen vagyok, és mire hogyan reagálok, és hogy így elkezdtem így körülbelül szembesülni így a személyiségemmel, a döntéseimmel, az érzéseimmel, és akkor volt erre minta, hogy hogyan lehet ezen változtatni, és akkor ennek mentén én bennem meg volt fogékonyság, hogy hogyan tudjak erre változtatni, és így egy más, egy átdolgozott személyiséggel belekerülni egy konfliktusba, az egy egészen más helyzet volt. Tehát, hogy ettől függetlenül még mindig jelentkezett az arroganciám, a gőgösségem, a dühöm, a haragom, mindenem tudott jelentkezni, de bizonyos szempontból ez meg volt már dolgozva. Tudtam objektívebben látni, hogy éppen hogyan reagálok, magamra tudtam csodálkozni, magamra tudtam nézni, vagy tudtam azt mondani magamra, hogy hát most igen, tehát hogy ez tudtam gratulálni magamnak adott esetben, hogy mennyire tudok még ugyanúgy viselkedni, mint azelőtt, és aztán meg törekedni arra. És amikor meg át tudtam keseredni ebben, mert volt arra is példa, vagy szorongó voltam, vagy csalódott, vagy bármilyen negatív érzés, akkor meg mindig lehetett többet imádkozni, vagy jobban imádkozni, nem tudom, hogy mondjam jól, és át lehetett adni ezt Istennek, vagy át lehet adni ezt Istennek, azt gondolom, amikor már így úgy érzem, hogy a határaimon járok, vagy nem látok válaszokat, vagy most nem tudom, hogy fog megoldódni egy helyzet, egy konfliktus, akkor az mindenképpen azt gondolom, hogy egy jó gyakorlat, hogyha ezt Istenre bízzuk.
És úgy veszem ki a szavaidból, hogy ha nem is rögtön, de ő mindig azért erre válaszolt, miután átadtad neki a bizonyos helyzetek fölötti döntést, vagy amikor így rábíztad. Tehát, hogy ő melletted volt és segített.
Azt gondolom, hogy igen.
Most így a műsor vége fele, akkor egy kicsit beszélgessünk pár szót. Ugye említetted, hogy azt a munkát, amit így elgondoltál magadnak, sikerült megtalálnod, sikerült elhelyezkedned ilyen területen. Pár szót esetleg magáról, a munkáról, vagy hogy mivel foglalkozol, és hogy miért ezt gondoltad el, miért ilyen jellegű munkára vágytál, és hogy milyen szépséget találsz ebben.
Mikor bent voltam már, akkor is foglalkoztatott, hogy segítőpályára megyek, és...
Azért, mert te is segítséget kaptál, vagy honnan jött ez a segítői pálya iránti érdeklődés, vagy belső elhívás?
Hát szerepet játszik ez is. Azt gondolom, hogy ezek a rendszerek azért jól működők, mert a segítettekből segítők lesznek, és meg tudják osztani a tapasztalataikat, tehát, hogy hitelesen és professzionálisan látják ezt a kérdést, hogy tudnak ezzel kapcsolatban így a náluk hátrébb járóknak segíteni. Ez is szempont volt, másrészt azt éreztem, hogy kell, hogy legyen egy ügy, vagy egy...
Jó cél.
Igen, kell, hogy legyen egy cél. És akkor így adott is volt, hogy szenvedélybetegek, hajléktalanok, ez így azért elég, tehát elég nagy a meccés, a két halmaznak a meccete elég nagy, és akkor így először én sem voltam biztos benne, hogy így el tudok ebbe helyezkedni, sőt az első időszakban ezt félállásba csináltam, és ugyanúgy eljártam dolgozni nem ehhez kapcsolódó munkát, aztán idővel ez teljes állás lett, és akkor most már teljes állásban dolgozok ezzel, tehát hajléktalanokkal foglalkozom, és most jelenleg menekültekkel is, és hát segíteni próbálunk már amennyire tudunk, már amennyire így lehetőségünk van rá, azok a nehézségek, amikkel ők küzdenek, így a mindennapokban, azt gondolom, hogy bennem azért van ebbe egy ilyen plusz, mert ők ugyan nem tudják, akikkel találkozom, hogy velem mi történt, meg én hol voltam, de azért van egy egészen más, azt gondolom, hogy egy egészen más érzésem ezzel az egész helyzettel kapcsolatban, és hogy egy másfajta hívásom, hogy hogyan tudjak segíteni, meg hát érdekel, hogy hogyan tudok jól segíteni, mert azt látom, hogy nem az a fontos, hogy én segítsek, hanem hogy nekik jól segítsek, és hogy ez nagyon nem mindegy.
Hogy úgy segítsél, ahogy nekik jó, és nem úgy, ahogy ugye kvázi neked.
Igen, meg azt is megtalálni, és ez nagyon, nagyon egy ilyen nehezen meglátható, meg nehezen felismerhető, mert sokszor az sem jó, ahogy ő szeretné, hogy segítsek neki, sokszor az sem jó, ahogy én, tehát, hogy az sem működik, és nagyon nehéz megtalálni azt a módot, ahogy tudok jól segíteni. És ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez nagyon foglalkoztat. Én ezzel szeretnék a jövőben is foglalkozni, ha lehet, akkor felépüléssel, felépülőkkel, szenvedélybetegekkel, és ez azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon... Szerintem sokáig kell tanulni ezt, hogy hogyan lehet jól segíteni.
Tehát akkor így szinte egyfajta összegzésként elmondhatjuk azt, hogy te a nehéz sorsodból most próbálsz abszolút erősséget kovácsolni, és ugye nagyon sokan, ugye, akik nehéz helyzetbe kerülnek, sokszor akár egész életükön keresztül megmaradnak egy áldozat szerepben. De hogy ugye nagyon sok esetben nekünk szabad kezű döntésünk van abban, hogy ebben a helyzetben mi megmaradunk, vagy pedig próbálunk úgy tovább élni, hogy megpróbáljuk valahogy előnyünkre, nem is ez a legmegfelelőbb szó, hogy előnyünkre, hanem hogy próbálunk a nehéz sorsunkból valahogy pozitív forrást fakasztani, és hogy amit mi átéltünk, azt próbáljuk a jövőben kamatoztatni, hogy segítünk azok által, az érzések által másoknak. Hogyha így jól értem, vagy jól veszem ki a szavaidból, tehát hogy a saját magad által átélt nehéz helyzetet próbálod arra használni, hogy ezáltal jobban meg tud érteni a ugyanúgy hasonló nehéz helyzetben élőket.
Egyfelől, másfelől meg azt gondolom, hogy az élet visszafele könnyebben érthető, előrefele meg könnyebben élhető, úgyhogy inkább tehát, hogy így a múltból lehet tanulni, lehet sokat tanulni, és azt gondolom, hogy van változás, és lehet változtatni.
Ezek legyenek is akkor ezek így a mai műsornak a végszavai, hogy igen, tehát, hogy a múltból lehet tanulni, és változni mindig is lehet, és hogyha adott helyzetben egy nehézség felmerül, abból a helyzetből ki lehet lépni, és akár családon belül, akár hogyha ez szakértelmet kíván, családon kívül, de lehet segítséget kérni, hiszen segítséget kérni nem szégyen. Marci, így a műsor végén nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és további sok sikert kívánok mind az iskolai tanulmányaidhoz, mind pedig, hogy a munkában és a magánéletben is, a párkapcsolatban megtaláld mindazt az örömet és boldogságot, amire vágysz, és nagyon boldog éveket még.
Köszönöm.
Köszönjük még egyszer, búcsúzunk tőletek, további jó műsorozást, illetve rádióhallgatást kívánunk. 2 hét múlva ugyanúgy jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Életre hangoló, fiataloknak szóló műsor, tabuk nélkül, Nagy Zsolt műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Fiatalkorunk átmenet a gyermekkorból a felnőtt létbe. Gyermeki naivitással, de rengeteg kreativitással és lelkesedéssel lépnek be a diákok a nagybetűs életbe. De mindezt hogyan teszik? Milyen gondolatok, nehézségek, problémák kísérik őket ezen az úton? Ki áll melléjük életük legnehezebb és egyben legfogékonyabb szakaszában? Fiataloknak szóló műsorainkkal szeretnénk kortársaik tapasztalataival segíteni őket. A nekik szóló tartalmaink már honlapunkon is elérhetőek. Látogassanak el a Mária Rádió honlapjára, s kattintsanak az életvezetés menüpont alatt található ifjúság csempére az újabb és újabb hanganyagokért. www.mariaradio.hu
Mária Rádió. Lipinszki Mihály atya gondolatait hallják.
Kedves testvéreim, köszönjük Mária Rádió nevében minden adományokat, támogatásokat, és kérjük is tovább, hogy lelkileg, imával, de ha lehetséges, anyagilag is támogassák minket, hogy azt az Isten igéjét, amely segít nekünk megismerni az Isten akaratát, tovább tudjuk közvetíteni, átadni másoknak.
Lipinszki Mihály atya gondolatait hallották. A Mária Rádió immár 12 éve szól országszerte. Az évek alatt nagyon sok szép, értékes és lélekemelő műsor készült. Szeretnénk az idők során összegyűlt hangfelvételeket biztonságban tudni. Ehhez egy speciális tároló egységre van szükségünk, melynek ára a mai viszonyok között 5 millió forint. Kérjük hallgatóink és nagyvonalú támogatóink célzott adományát, hogy ezt a készüléket megvásárolhassuk. Adományuk felajánlásakor a csekken vagy a banki utalás közleményében kérjük tüntessék fel a következőt: archívum tároló. Adományaikat hálásan köszönjük!